Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Annyi rengeteg a tény, az esemény és az személyes emlék, hogy igencsak válogatnom kellett, hogy a leglényegesebb pontokat ragadjuk meg. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy én 18 éves koromban keresztelkedtem meg. Előzőleg egy jó 2 évet tanultam a Kis János nyugdíjas prédikátor testvérünknél, és halálomig hálás vagyok neki a nagyon alapos felkészítésért, mert ez nagyon sokat számított. Tényleg szent és teljes meggyőződéssel keresztelkedtem meg, és utána csak mintegy 3 hónapnyit dolgoztam az egyházunk központjában 19 éves koromban, mert az akkori unióelnök Pektor János elküldött az evangélikus teológiára tanulni, és párhuzamosan jártam a mi lelkészképző iskolánkba. És ez alatt, az 5 év alatt én elég visszavonultan voltam, tehát közbe zajlott a 65-ös válság, én ebből nem sokat érzékeltem. Nagyon magamra hagyatott voltam, tulajdonképpen az volt nagy segítségemre, hogy az evangélikus teológián én nagyon, nagyon láttam, hogy itt gyönyörű a tudományos csomagolás, de itt valami tengelyében nem stimmel, és rákényszerültem arra, hogy állandóan keressem, hogy ez biblikusan, ténylegesen hogy van. Tehát ez egy küzdelem volt végig az 5 év, és mondhatom, hogy ez gyakorlatilag magányban telt el, barátaim, munkatársaim szinte nem voltak, hanem ez az állandó kitisztázás volt, hogy azt látom, hogy itt valami nem stimmel, de hogy van ténylegesen, helyesen, biblikusan, és ebben voltak nagyon nagy segítségemre kapott jó alapok. Láttam azt, hogy az egyházunkban milyen, így mondtam magam közötti, gyémánt van a romok között. Óriási kincs az a teljes biblikus tanítás, amit az Isten erre a közösségre bízott, de itt egy romhalmaz állapot van, ezt teljesen világosan láttam már ez alatt az 5 év alatt. Ugye abban a kis gyülekezetben, ahol jártunk, hát ott ezt közvetlenül érzékelhettem, és én, aki egyébként nagyon visszahúzódó természetű voltam, ott a szükségben kénytelen voltam azonnal hozzáfogni mindenhez, gyerekeket tanítani, ifjúságot összeszedni, mert egyszerűen elnézhetetlen volt az a szint, meg az az állapot, ami volt. És úgy, amit pedig ott ebben a mi levelező tagozatú akkori belső lelkészképzőnkben láttam, az szintén síralmas volt, mert csak egy példát mondok, hogy 3 tanárunk volt, mindegyik nagyon kedves, aranyos voltam maga nemében, egyik volt Kis János testvérünk, a másik volt Lenk Lajos bácsi, a harmadik Bajor László. De például egy olyan kérdésben, hogy a Laudice üzenet kire vonatkozik, a 3 tanárunknak 3 álláspontja volt. Bajor bácsi egy büszke adventista volt, egy híres prédikátor, és ő azt mondta, hogy ha ez a mi közösségünkre vonatkozik, ez az üzenet, én kiiratkozom az egyházból, ez ránk nem vonatkozik. És János bácsi felolvasta, de bizony ránk vonatkozik, nekünk szól, idézte a White idézetet. Lenk Lajos testvér egy nagyon igaz keresztény volt, és gyakorlatban ő egy igazi keresztényként él, de például neki a White kérdés nem volt világos meg. Szóval azt láttam, hogy nincs kidolgozva a teológia sehol, noha az eredeti kincs itt rá van bízva erre a közösségre, sehol nincs a biblikus teológia. Gyakorlatban romhalmaz a gyülekezetekben, szóval egy ilyen kép volt. És aztán 24 éves koromban, ahogy végeztem az evangélikus teológián, ugye mert 1 évvel később kezdtem, akkor kerültem egyházi szolgálatba, és 75-ig, ugye én már 69-től 75-ig, akkor voltam egyházi szolgálatban. 1 évig minden nap jártam be a Székely Bertalan utcai központba, mert hivatalosan nem lelkészi munkába vettek föl, hanem tisztviselői, titkárnői munkába. És utána is olyan volt a munkám, hogy állandóan érintkeztem a legfőbb vezetőkkel, tehát teljesen beleláttam abba a borzalmas nyomorúságban, ami vezetés szintjén uralkodott. Nem fogok itt nektek részleteket mondani, mert amire akartok, rákérdeztek, de azt mondhatom, hogy iszonyatos mélypontja volt a magyarországi közösségnek, főleg a Szakács József elnökségének az ideje. Én mindig úgy léptem át a kapun, hogy ilyen görcsbe volt a gyomrom, És ugye ez mindig eszembe jutott egy erdélyi prédikátornak a szava, ugye most hallottatok sokat erről a beépítettségi rendszerről, ami nem egyszerűen annyit jelentett, hogy jelenteni, ugye mindent jelenteni a legbelső egyház. Ugye mindenkinek volt egy összekötője, aki ezt a beépítettséget elvállalta, egy belügyminisztérium összekötője, akivel időnként találkozott, de nem csak jelentéseket adott le, hanem utasításokat vett át. Tehát mondhatom, hogy az egyházunk igazi központja az egyrészt a Szetnél volt, a Palotai Sándornál, aki ugye egy kizárt adventista volt, és az életmódjáról jobb nem beszélni. Rossz nyelvek szerint szovjet kém is volt, de ez igen reálisnak tűnik, hogy az is volt egyúttal. Egyházi álca alatt ez nagyon jól működött. És a másik perásrész pedig a Lendvai utcában, ami most a Fidesz székház, ott volt az Állami Egyházügyi Hivatal. Tehát itt volt az egyház igazi központja. És ebből az időből én főleg egy, szóval én az eszmeileg lényeges pontokat szeretném kiemelni, nem az eseményeket. A San Marco klubról itt már többen említettek, a San Marco klubnak, mivel Kis János bácsi San Marco utcában lakott Óbudán, és hát ott voltak ezek a prédikátor összejövetelek hétfő esténként. És ezt el kell mondanom, és ez is egy megrázó tény, hogy időnként 15 prédikátor vette ezeken részt, de mint utóbb tudjátok, csak 6 prédikátor vett részt a tiltakozásban, és abból sem maradt meg mindenki. De ott mindenki vágyakozott egy megújulásra, és egyetértetek, Szigeti Jenő is állandó résztvevője volt ezeknek a hétfői alkalmaknak, mindaddig, míg ebben egy törés nem történt, nem a mi részünkről, hanem ő egyszer csak nem jött többet, persze ennek meg volt a háttere. De ezt most nem részletezném. Tehát ebben a San Marco klubban elhangzott, hogy itt mi a lelkettel próbáltuk egymásban tartani. Volt egy olyan megállapodás, hogyha valakiből kijönnek a panaszok, vagy a kétségbeesés az állapotok miatt, akkor Kis János bácsi kopogott ceruzával az asztalon, ami azt jelenti, hogy ne beszéljünk rosszakat, hagyjuk abba, mit azért vagyunk, hogy igét tanulmányozzunk és imádkozzunk. De azért a ceruzának sokszor kellett koppanni, mert akaratlanul kijött a sok gyötrelem valakiből, egyikből vagy másikból a pillanatnyi problémái. De ez sohasem ment ebbe az irányba. Itt értettük meg az ökumenikus kérdést, mert egy egész télen át abból indultunk ki, hogy itt a sorozatokat ugyanazon a szinten tartjuk, az evangelizációs sorozatokat, meg a Jelenések könyvéről annyit tudunk, amennyit megírt Gyarmati Béla a Világdráma utolsó felvonása című könyvében, ami egy nagyon szép dolog volt, ahogy ő megírta, tehát azóta évtizedek teltek el, és hol tartunk a proféciák teljesedésében. Itt óriási a lemaradás, mindenütt ezt éreztük. És akkor egy éven át olvastuk a teológiai szemléket, de mindenek előtt a Bibliát, és vetettük össze a beteljesedő eseményeket és a Szentírást. Akkor még Szigeti Jenő is aktív tagja volt a körünknek, és a végén összefoglaltuk ezt, ami ma is csak kéziratban létezik egy ilyen tanulmányban, hogy válság és útkeresés Isten igéjének útmutatása. Szigeti Jenő annyira lelkesedett akkor ezért, hogy ki akarta juttatni Amerikába és lefordítatni, akkor még annyira egyetértett az egész témával. És nekünk ott nyílt ki a szemünk az ökumenikus kérdése. A San Marco klub nem lett volna, ezek a biblia tanulmányozások, közös imádságok, és ott nekünk nem derült, nem tárul ki ekkorára a látóhatár, hogy tulajdonképpen mennyi minden történt, és hol tartunk a proféciák beteljesedésébe, akkor az egész mozgalom nem indult volna el. És egy vitát szeretnék a San Marco klubból feleleveníteni, ami szintén nagyon, nagyon jelentős volt a későbbi események miatt. Nem szoktunk mi ott vitatkozni, tényleg sokkal inkább az összetartás, az egyetértés, a buzgó imádság, meg a lelkes biblia tanulmányozás volt jellemző, nagyon jó lelkületű volt ezek az ottani összejövetelek. Ugye képviselve volt az idős nemzedék Albrecht József testvér, aki egy talpi keresztény volt, aki hát egy oszlopos tagja volt a közösségnek kezdettől fogva, ugye ő is nevezte el SMC klubnak, tehát ő is mindig ott volt jelen, tehát ott idősek és fiatalok voltak, ugye Kis János és Albrecht József képviselték az idősebb nemzedéket, Oszi bácsi a közép nemzedéket, és akkor voltunk mi fiatalabbak, meg még volt egy-két prédikátor a közép nemzedékből. És Hát ez a vita, ami kialakult, az úgy kezdődött, hogy ugye én nekem folyton be kellett járnom a Székely-Beltán utcába, de én ott képtelen voltam felszabadult lenni a sok szörnyűség miatt. És hát egyszerre a későbbi Rozman Károlyné, Dániel Irén, akkor ugye még ő is ott dolgozott a központban, és Oszi bácsi, ők is jártak ebbe a körbe. Ők ketten, de főleg Dániel Irén volt a háttérben, szóval úgy kezdtek nagyon komolyan inteni engem, hogy ez így nem lesz jó, hogy én úgy járkálok mindig a főnökök között, mint aki nyársat nyelt. Mondták, rád van írva, hogy mi a véleményed az egészről, soha nem olvadsz be a társaságukba, és hogy ezzel akadályozni fogom azt, hogy valami jót itt el lehessen ültetni, mert volt egy ilyen elnevezés magunk között, hogy honfoglalási program. Ez azt jelentette, hogy itt vissza kell foglalni az egyházat valahogyan, annak, ami a rendeltetése, és hát mindig mondhatnám, mint a Gedeon csépelgette a kis gabonáját, hát valahol kell próbálni valami jót csinálni. És ugye ennek voltak ilyen fórumai, hogy Oszi bácsi Dunamelléki egyházterületi elnök volt, és ő igyekezett Székely-Bertán utcát úgy beosztani, hogy ott mindig jó igehirdetés legyen. Ennek az lett a következő, hogy az ország minden részéből jöttek, egymást értesítették, mindig zsúfolva tele volt, mert hogy ott biztos lehet valami valódi igehirdetést tartani. Akkor a Dunamelléki egyházterület értekezleteit ugye nagyon szűk korlátok között, de megszerveztük, hogy ki szólal föl, mihez, hogyan, szóval próbáltunk belecsempészni valami érdemit, valami jót. Akkor voltak a keddes ifjúsági bibliakörök két hetenként a Székely-Bertán utca kistermében, az is zsúfolásig tele volt. Jöttek a fiatalok, próbáltunk valami érdemi biblia tanulmányzást elindítani. Ezért Oszi bácsit állandóan raportra hívatták a SZET elnökséghez, és jöttek az örök fenyegetések, de azért valahogy mindig sikerült megmenteni. Na és a kritikai észrevétel velem szemben az volt, hogy én ezzel, nem tudom, mondom, Karcsi talán még emlékszik erre a vitára, tehát az észrevétel az volt, hogy én engem kifognak minél hamarabb golyózni innét, és akkor mi lesz mindezekkel a dolgokkal, így itt egy kicsit viselkedni kellene közöttük, egy kicsit beleilleszkedni a társaságba, mert ha valamennyire nem fogadjuk el őket, akkor hát ennek rossz vége lesz, és akkor minden reformtörekvésnek vége. És mindenkire aztán persze előbb-utóbb rá fog járni a rúd. És akkor én nagyon komoly lelki válságba kerültem, mert hát annyira aztán egy nagy kórussá lett ez, hogy igenis kell mosolyognom rájuk, meg sok-sok minden, hogy azt gondolom, olyan komoly lelki válságba voltam otthon, és azt mondtam, hogy hát most csak nem elbizakodott vagyok, és azt hiszem, hogy mindenkivel szemben most én gondolom azt, hogy itt nem szabad megalkudni ezekkel a dolgokkal. És tényleg olyan buzgón kértem a Jóistent, hogy most én látom rosszul, vagy hogy van ez, vagy vezessen, vagy igazítson útba, vagy segítsen meg, hogy mi itt a helyes magatartás ezzel a borzasztó romlással szemben, ténylegesen. És ekkor a Pátriárkák és Proféták című könyvben, tényleg, amikor könyörögtem, hogy Jóisten valahogy igazítson útba, akkor már erre nem emlékszem, nem tudom visszaidézni, hogy pontosan hogyan, de a Pátriárkák és Proféták című könyvből a Szigorú megrovás című fejezetet olvastam. Hogy levettem csak akkor a polcról, vagy éppen olvastam, és oda jutottam, erre már nem emlékszem, de minden esetre itt találtam választ a kérdésre, amit én egy nagyon kiéleződött heves vita után el is vittem a San Marco klubba, és a többieknek is elolvastam. Tehát mindjárt olvasom egy pillanat, mert véletlenül itt ellapoztam. Tehát az a fejezetnek a címe, hogy Szigorú megrovás. Te vagy az az ember, mondta Nátán Dávidnak. Ma ritkán hallatszanak ilyen félreérthetetlen szavak a szószékről, és csak elvétve jelennek meg a sajtóban. Ha ez nem volna olyan ritka, többször látnánk Isten hatalma megnyilatkozását az emberek között. Az Úr követei addig ne panaszkodjanak munkájuk eredménytelensége miatt, amíg meg nem térnek az elismerés szeretetéből és a tetszeni vágyásból, amiért elhallgatják az igazságot. Az emberek tetszését kereső lelkészek, akik így kiáltanak nyugalom, mikor Isten nem békét hirdet, alázzák meg szívüket Isten előtt, és kérjenek bocsánatot kétszínűségük és erkölcsi gyengeségük miatt. Az igazi szeretet elsősorban Istent akarja megdicsőíteni és lelkeket akar menteni. Akikben él ez a szeretet, azok nem kerülik meg az igazságot, hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. Amikor lelkek vannak veszélyben, Isten szolgája nem törődik önmagával, hanem mondja azt az igét, amelyet Isten mondott vele. Nem hajlandó a bűnt mentegetni vagy szépítgetni. Bár csak minden lelkész megérteni, hogy milyen szent az a szolgálat és az a munka, amelyet végez, és illési bátorságot tanúsítana. A lelkésznek, mint Isten követének félelmetes a felelőssége. Ezt a feladatot kapta. Incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel. Isten Illéshez, Nátánhoz és Keresztelő Jánoshoz hasonló emberekre vár. Olyan emberekre, akik pontosan tolmácsolják üzenetét, tekintet nélkül a következményekre. Akik bátran megmondják az igazságot, még ha az mindenük feláldozásába kerül is. Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején, amikor erőre, bátorságra és minden befolyásra szükség van, félnek határozottan állást foglalni az igazság mellett. Olyan emberekre vár, akik becsületesen harcolnak a hibák ellen, küzdenek a láthatatlan hatalmasságokkal szemben a sötétség erői és a gonoszság lelkei ellen. Ilyeneknek mondja majd ezeket a szavakat, jól van, jó és hű szolgál, menj be a te uradnak örömébe. Ez az idézet elvágta a vitát, mindenki egyetértett. Én úgy gondolom, ez sorsdöntő volt, mert attól kezdve másképp álltunk a dolgokhoz. Nem úgy, hogy csendesen vetegetünk itt-ott valamit, hanem éreztük azt, hogy erkölcsi felelősségünk a visszásságokkal szemben szót emelni. Nem kapkodtuk el ezt, de éreztük, hogy nem lehet az a magatartásunk, hogy csak csendben meghúzódva, kicsit alkalmazkodva, kicsit megjátszva magunkat valahogyan próbáljunk létezni. Azután egy következő pont, amit szeretnék kiemelni, hogy hogyan is volt a divízióval való kapcsolat. 1974. április 4-én titokban Magyarországra jött Heinrich Vogel testvér, a Közép-Európai Divízió korábbi elnöke, és Otto Sladek testvér, a Cseh Unió elnöke, aki a divíziónál területi titkár volt. Amikor meglátták, hogy fellobogózva van a repülőtér, nem tudták, hogy milyen nap van, hát április 4-e volt, és abban volt a gondviselés, hogy ugye mindenki szabadságon volt, bementek a Székelybeltan utcai központba, váratlanul jöttek, senkit nem találtak, Oszi bácsi volt kijelölve ott helytartónak addig, hogy ügyeletet tartson, pontosan őt keresték. Ezt ő gondviselésszerűnek tekintették. Az oka, miért titokba jöttek be, hogy hónapok óta nem volt kapcsolat a divízió és az unió között, gyakorlatilag megszakadt, hogy miért, majd megkérdezhetitek, de ebben a rövid beszámolóban nem térhetek ki. Tehát ők, ugye Oszi bácsit keresték, aki tolmácsként sok jól ismertek, mert Szakács Józseffel őt vitte magával legtöbbször tolmácsnak, és tudták, hogy ő más gondolkozású, és tőle akartak tájékozódni, hogy mi van itt igazán. És hát akkor mondták Oszi bácsinak, hogy hívjon meg a lakására, akiket mer, és legyen ott egy beszélgetés. Hát összesen kettőt mert meghívni, Erdélyi Lászlót és engem, és hárman voltunk ott ezen a beszélgetésen. És hát ott azt mondta a Vogel testvér, hogy ami itt van, az, annak az a természete, így mondta, hogy a bűnnek természete, hogy burjánzani fog. Ezt ne felejtsük el, 74. április. Azt mondta, itt olyan elfajult dolgok vannak, hogy ez burjánzani fog, és számítsunk arra, hogy hamarosan egy súlyos válság fog kialakulni. És azt mondta, addig tűrhettek, amíg hitelvekhez nem nyúlnak. De ha hitelvekhez nyúlnak, akkor nem szabad tovább hallgatni. És mi mögöttetek állunk. És soha nem felejtem el egy szavát, ami szinte profétikus volt. Azt mondta, hogy lehet, hogy olyan helyzet fog kialakulni, hogy úgy jártok, mint Dávid, mikor Saul elől menekült, hogy a hegyik egyik oldalán az ő emberei mentek, a Dávid ember másik oldalon a Saul emberei, lehet, hogy ilyen helyzet lesz. De fel kell erre készülnötök. És még azt is mondta, hogy inkább a szakadás, mint a hitelvi megalkuvás. Mi annyira álmunkba se gondoltunk ilyesmire, mert nekünk tényleg csak az volt, hogy valami kis jót megmentsünk itt, és úgy vigyáztunk minden kis elért eredményre, dehogy bolygatnánk fel itt a békességet. Én elkezdtem egyenesen gyanakodni, és Oszi bácsitól kérdeztem, te ismered ezt a Fogel testvért? Biztos, hogy ez egy rendes, megbízható adventista, hogy szakadásról beszél itt nekünk. Ugye szóval én nekem bennem ez rossz érzést keltett, hogy azt mondta, hogy akkor akár inkább a szakadás. Szóval mi annyira csak abban gondoltunk, hogy rettenetesen vigyázzunk, meg testvérek meg ne tudják, meg testvéreket föl ne kavarjon valami. Szóval inkább takargattuk azt a sok nyomorúságot. Hát persze Oszi bácsi biztosított, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon korrekt, nagyon igaz keresztény ember, és nem erről van szó. Na és ezek után került sor arra, amit itt elmondott ugye már Holló Péter, hogy 75 tavaszán forpontig jutottak a dolgok, és ez őszig fokozódott, tényleg hitelvekhez nyúlás történt, mert gondolom nem kell nektek ezt jobban feszegetnem, hogy azt mondani, hogy az ökumenikus tanács főtitkárát azt Isten helyezte abba a székbe, és a Szentlélek vezesse munkájában, ugye meg, hát aztán nem a még palotai, amiket mondott meg, ugye a főiskoláról elhangzott, hogy ez egy ökumenikus intézmény, amely a magyar protestáns egyházak közös feladataira készít fel. Szóval ezek tényleg határvonalak voltak. Semmit nem szeretnék itt sem részletezni, csak annyit talán, hogy ugye Oszi bácsi az első beadványában májusban egy teológiai bizottság összehívását kérte, és ezen a teológiai bizottság egyszer összejött, és ott Szigeti Jenő volt a főszónok. Mi már akkor tudtuk, hogy ő egy másik oldalra került, bizonyos jelekből nekünk ez nagyon egyértelmű volt, akkor már nem járt a San Marco klubba, de ott azért mégis megdöbbentett minket, mikor kifejtette, hogy így mondta szó szerint, hogy az ökumenikus mozgalom egy papis sárkány, ami is mi egy papis sárkánnyal hadakozunk, ettől nem kell félni, és így kimondta szó szerint, ez nem proféciák teljesedése. De ez az ülés nagyon érdekesen alakult, mert ugye akkor csak a területi elnökök voltak ott, az Unióbizottság tagjai, én voltam ott a SZET lelkészképző részéről még, és tehát egy szűk körű volt, és talán még a területi titkárok is voltak, mert emlékszem, Ócsai Sándor is ott volt, az idősebb Ócsai Sándor. És akkor, hát ahogy ezt Jenő elmondta, hogy így mondjam, darabokra szedtük az ő előadását, és teljesen bizonyítottuk a Bibliából, hogy nem így van. Olyannyira Ócsai Sándor is mellszélességgel védte a helyeset, a biblikusat, akkor még Zarka Dénes is, aki pedig hát ugye a legfőbb vezetés tagja volt, ő is mellénk állt. Csak két ember hallgatott gyanúsan, egy szót sem szólva, Szakács József és Olá Károly, ők nem szólaltak meg, és hogy néha összenéztek. Szóval abból körülbelül azt lehetett megérteni, na, ha mi hagyjuk, hogy ez a dolog tovább kibontakozzon, akkor itt még az adventista véna feltámad azokban is, akiket már a rendszer megbízható kiszolgálóinak gondoltunk. És hát azzal ért véget ez az ülés, hogy a legközelebbi ülést mondta Szakács József, majd úgy tartjuk meg, hogy itt majd én fejtsem ki, hogy én hogy látom az ökumenikus kérdést. Ez az ülés soha nem jött létre, azt már mondanom sem kell. Ez egy ígéret volt. Jött közbe a generálkonferencia, azon a nyáron Bécsbe hozták. Akkor már ugye a foszladozott a keleti tömb, illetve hát lehetett érezni az új idők szelét, ha nem is foszladozott még, és direkt hozták Bécsbe a generálkonferenciát, hogy kelet-európaiak is jobban részt vehessenek. És hogy milyen volt a divízió és az unió között a viszony, azt mutatja, hogy Szakács József azt mondta, hogy olyanokat kell választani, ezt persze csak egyháztanácson belül mondta, ugye Oszi bácsi hallhatta, olyanokat kell választani, akiket kivisznek, akik ha szakadásra kerül sor a világközösségtől, elszakadás jönne létre a divíziótól, akkor rossz hírét költik a kinti dolgoknak, és megindokolják, hogy nem olyan baj, nagy baj, ha elszakadunk tőlük. Ilyen volt a szituáció. És akkor aztán ugye a generálkonferenciára már Oszi bácsi kivitte magával az első beadványokat lefordítva, persze jól elrejtve, és átadta Jean Zürhernek, aki akkor a divízió titkára volt. És Zürher testvér csak a WC-ben mert vele kezet fogni, ugye tudták, hogy figyelik a keletieket, hát ugye akik kimentek, azok ott tele volt beépített emberekkel, egyik figyelte a másikat, jelentette a másikról, és akkor ott Oszi bácsi csak ennyit mondott, úgy emlékszem, hányszor ismételte szegény Oszi bácsi, gondolom Kacsita is jól emlékszel rá, azt mondta, 100%-ig einverstanden ist, 100%-ig egyetértek. És ugye tehát megértitek talán ezen a háttéren, hogy mert most megint egy nagyot ugrok, hogy nekünk egy megrázó élmény volt, amikor 1975. december 21-én bejött, ugye volt egy nagy unióülés, előtte jöttek be 19-én ugye a divízió, újonnan választott elnök Edwin Rudeser és Jean Zürher, a divízió titkár, aki továbbra is maradt a posztján, és hát, hogy átérezitek, hogy mit jelentett nekünk, micsoda csalódást éltünk át, azt talán azzal érzékeltetném, hogy erre is gondolom, a régiek emlékeznek, talán Mártika is, hogy én ezt annyiszor mondogattam, hogy mondtuk ott egymás között, mert hát közben, hogy miket éltünk át a hivataltól, meg a testvérektől, hát szóval azt nem lehet ennyi idő alatt elmondani, de én is hallgattam olyan prédikációt, ahol én voltam Mirján, meg Sátán, aki nagyra vágyó volt, meg lehullott az égről, leesett az égről, meg szóval iszonyatok voltak, meg terjedtek ezek a borzalmas rágalmak mindenféle szinten. És akkor, és a hatóságok részéről fenyegetések, szóval sok minden zajlott közben. Na de így mondogattuk egymás között, hogy gyerekek, ez az ügy olyan tiszta, hogyha mi most egy világi bíróság elé kellene állnunk, mi akkor is nyugodtan alhatnánk, de hát a szeretett testvéreink jönnek. Hát itt 100%-ig biztos, hogy ők rögtön igazságot szolgáltatnak és rendet tesznek. Mert ugye mi abban a hitben éltünk, hogy csak itt a vasfüggöny mögött vannak ilyen bajok az advent közösségben, hát mi úgy gondoltuk, hogy a divíziónál, meg a generálkonferenciát ottani vezetők, meg prédikátorok, a mennyei angyalok szintén voltak a szemünkben. Tehát mint egy abszolút felmentő sereget vártuk őket, a két leghalványabb árnyéka nem fűződött ahhoz, hogy itt valami más történhet, mint hogy ők rögtön rendet tesznek, és napfényre hozzák az igazságot. Hát ehhez képest aztán éltünk át olyanokat, hogy az új divízió elnök, akinek fogalma se volt itt a kelet-európai helyzetről, és akit ugye már a repülőtéren, a kormány váróteremben vártak, és hát mindjárt felvilágosítottak meg mi minden. Azt mondta Oszi bácsi, hogy miért akartál pápább lenni a pápának. Pápánál ez volt az első hozzáintézett kérdés. Én engem a fülem hallatára vádoltak ott ugye azok az őszhajú idős adventista prédikátorok nyílt és nyilvánvaló hazugsággal. Jean Zürher testvér odaszólt nekem franciául, mert korábban én még tolmácsoltam, akkoriban még jobban benne voltam a nyelvben is, és akkor odaszólt nekem, azt mondja, ne izgasd magadat, ha menj kapujáig, egy húzamba mondják ezeket, én akkor se hiszem el. Mert látta, hogy én már mennyire megvisel az egész. De ezzel együtt ő is hallgatott, mint a nyuszi. Nyilvánosan nem emelt szót. És hát én úgy éltem meg a 75. december 21-ét, hogy ugye fölvittek, lopva vittek be bennünket, azt írta Ludesertest, hogy legyünk ott, az unió konferencián tele volt a gyülekezetek, küldötte zsúfolva a Székely-Bertalan utca, de így fölvittek a karzatra, hogy ne is találkozzunk testvérekkel, és hát amikor ott Ludeser testvér elmondta, hogy hát elítélik tulajdonképpen ezt a tiltakozást, és nem látják alapját, és teljes bizalom az egyháztanácsján, stb. És tudjátok, az ember úgy láttuk azokat a ránk meredő, becsületes arcokat, hívő testvéreket, akinek az igazságot prédikáltuk, és nem tudtál fölállni, és nem tudtad azt mondani, hogy hazugság halmaz az egész, meg nem így van, és az volt a szörnyű, az ember arra gondolt, hogy most ezek azt hiszik, hogy mi képmutatóak voltunk, vagy szóval, hogy megrendül bennük az az igazság, amit mi szívvel, lélekkel és lelkesedéssel prédikáltunk. Szóval ez egy szörnyű érzés volt, hogy ő nekik az igazságban rendülhet meg a hitük, és azt hiszik, hogy itt mi valami gonoszságot műveltünk, vagy felforgattuk az egyházat, de semmi lehetőség nem volt szólni. Én emlékszem, én ezt úgy éltem át, hogy végig azért imádkoztam, hogy Istenem, csak a szívem meg ne repedjen, vagy az agyam szét ne váljon ez alatt az idő alatt, és valahogy végig lehessen viselni. Különben már ugye az első nagy sokkon túl voltunk, mert szombat este ment a meghallgatásunk, Karcsiék, a többiek ott vártak bennünket, mert csak Hosszi bácsival meg velem tárgyaltak a többiek. Szolidárisan ott lent vártak a végig, éjjel 2-kor fejeződött be. Én éjfélkor kerültem a szem eléjük, mert addig ment a húzavona, nem akarta megengedni az állami egyházi hivatal, hogy egyáltalán beszélhessünk velük. És hát amikor hazamentünk, képzeljétek el, vagy 40 testvér volt bezsúfolódva az egervári Lászlóék házába, és azok ott lelkesen énekeltek boldogan, hogy mi jövünk haza a legjobb hírekkel. Azt a pillanatot se felejtem el, hogy be kellett menni, és ezeknek a testvéreknek megmondani, hogy nem az van, amit vártunk. Ez rettenetes volt. Emlékszem, Makos Gyula azt mondta, hogy ő másnap délig nem tudta abba hagyni a sírást. Ez olyan felfoghatatlan és feldolgozhatatlan volt. És hát innét megint lépek egy óriásit. Oda azt mondanám el, hogy hát ezután egy hosszú, többfrontos küzdelem zajlott, és ebben egyetlen egy dolog nyújtott némi enyhülést, hogy 77-ben, 2 évvel a kezdet után végre jött egy igazán gerinces ember a generálkonferenciától, ő volt Alf Lóne testvér, a generálkonferencia alelnöke, és Rudeser testvér jött vele, a divízió elnöke, de ez egy olyan karakán valaki volt, aki mikor bejöttek Magyarországra, és hát ugye közölték, hogy velünk nem találkozhatnak külön, mert addig csak az Unió Bizottság jelenlétében és csak palotai jelenlétében lehetett velük beszélni, hogy ő azt mondta, hogy ha őt behívták egy ügybe, hogy segítsen, és ő az egyik féllel nem beszélhet négy szem közt és a másik fél nélkül, ilyen vircsapba nem megy bele, akkor ő fordul vissza a repülőtérre és megy haza Amerikába. És ezzel a kiállásával elérte azt, és ez mutatja, hogy akinek hite volt, meg becsületessége, akkor a hivatal hátrált. Nem kellett volna úgy beijedni a hivataltól, mert az eredmény az lett, hogy a hivatal engedett, és mi olyanok voltunk, mint az álmodók, hogy elvihettük őket az íróéknak a lakására, nekik volt a nagy tágas lakásuk, és 6 óra hosszát tárgyalhattunk velük, az úgynevezett kisbizottságunk 9 tagja, úgyhogy se unóbizottság, se palotai, senki teljesen zavartalanul testvéri módon. És ez az alkalom úgy ért véget, hogy a meghallgattak, csak jegyzeteltek, hallgattak, nem kommentáltak. És ugye, tehát ugye laikus tagok is ott voltak, mi is, és mikor vége volt az elbeszéléseknek, akkor azt mondta, hogy maradjuk egy kicsit őket magukra, tanácskoznak, utána behívattak, mind a ketten könnyeztek, és könnyezve kértek bocsánatot azért, hogy nem értettek meg, és hogy ezzel mennyi szenvedést okoztak nekünk, Lúdeser testvér is. És odafordult a Lóne testvér a testvérekhez, és azt mondta, hogy testvérek, adjátok a tizedet? Ne hagyjátok ezeket a prédikátorokat, meg ne hagyjátok az Isten művét. Azt mondta, hogy legyetek hű pásztorai nyárnak, mert az unió nem az. És azt mondta, hogy gyűjtsétek a tizedet, tartsátok fenn a művet, végezzétek a munkát. És teljesen egyértelmű. És azt mondta, mi pedig fölöttetek tartjuk a kezünket, ahogy csak tudjuk, hogy elviselhetetlen nyomás ne nehezedjen rátok. Ha ez nem lett volna, tudjátok, nagyon nehéz lett volna elviselni. Mert utána, ha nekünk mondták, hogy ti mindenkinél okosabbak vagytok, és ti mindenkit felülbíráltok, és a divízió álláspontja se érdekel, akkor mindig azt tudtuk csak mondani, hogy na, és melyik divízió álláspontja hiteles, amit négy szem közt mondtak, vagy az, amit a hivatal megrendelésére mondtak. Tehát nekünk ez rengeteget jelentett, óriási lelki segítséget. Nem hiszem, hogy ennélkül ki tudtunk volna tartani. Szerintem az az Istennek a gondviselése volt. Hogy mégsem mi hibbantunk meg, vagy szóval nem az egész egyház az, ami elúszott valami megalkuvásban. Na és utána, itt megint egy óriásit lépek, azt mondhatom, hogy sok év telt el úgy, hogy tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 3 fontos kemény küzdelem volt. Jó, hogy fiatalok voltunk, azt kell mondanom. Nem tudom, hogy ma bírnánk-e azt a stropát, ami akkor volt. Mert az egyik front az volt, hogy küzdeni a divízióval, a generálkonferenciával a rendezésért. Ugye hát nem a mai körülmények voltak, és én akkor például még egész jól tudtam németül, mert még mindent meg kellett tanulni, mert állandóan leveleket fordítottunk, örökké leveleztünk, örökké titkos utakat kerestünk, hogy hogyan tudjuk őket informálni meg. Egyebek, ez volt az egyik front, a másik front az Unióval és az Egyházügyi Hivatal, ugye a kettőt együtt említem, mert ez teljesen egy társaság volt, ahol mentek a fenyegetések, feljelentések, mindenféle dolgok, és a rengeteg rágalmazó körlevél. És bocsánat, itt egy picit visszaugrok, mert valamit kihagytam, és úgy lehet majd megérteni a harmadik frontot, de talán előbb elmondom, és majd utána lépek vissza. A harmadik front pedig az volt, hogy a lelket tartani a gyülekezetekben, a kizárt testvérekben, összesen 518 testvér zártak, a divíziónak precíz jelentést kellett csinálnunk, tehát azért tudom, teljes szabálytalansággal, drasztikummal, és még 640 testvér volt, akivel közvetlen ez nem történt, de azt mondták, hogy aztól a vezetéstől, amelyik ezeket dolgokat művelte Krisztus egyházában, mi nem fogadunk el sem igehirdetést, sem úrvacsorát. Egy ilyen álláspontot foglaltak el még nagyon sokan a megütközésükben. Tehát ezeket a testvéreket kellett ellátni igehirdetéssel, temetéssel. Gondoljátok el, voltunk hatan. Az egész országba szétszóródva voltak ezek a testvérek, vagy azért kellett menni, hogy temetni, igét hirdetni, akkor ugyanakkor azért kellett menni, mert hatósági zaklatás volt, mert jöttek a gyors segélykérések, mit csináljunk, nyomozók jöttek, feloszlatták az istentisztet, most ez történt, most az történt. Tehát ilyen állandó országjárás volt. Csak úgy humor kedvéért említem meg, hogy elképzeljétek, milyen körülmények között mentünk. Emlékszem, egyszer Reggelvári Miklós engem vitt föl engem egészen Nyíregyházán túl Máté Szalkáig. Egy olyan autónk volt, aminek nem volt önindítója, télen, jeges, havas úton, nem volt a szélvédő, mi is ez a lapát, amit is ablaktörlője. Volt egy kis taubi szódás üvege, és azzal időnként, mert ugye ilyen kis háromszögletű ablakok volt ezeknek a régi Skodáknak, azon kinyúlt és odalocsantotta az autó üveg tetejére. Aztán hát iszonyú kalandos úton jutottunk el Máté Szalkáig, nem egyszer majdnem az árokban kikötve, és hát szóval állandóan ilyen dolgok mentek, ugye ez leírhatatlan strapa volt még fizikailag is, a lelkiről nem is beszélve. Közben első perctől fogva láttuk, hogy nem, nagyon vigyázni kell arra, hogy nehogy negatívumokba merüljünk el. Tehát nagyon fontos, hogy nehogy ez a harc kössön le, teljesen kell az aktív biblia tanulmányozást előrevinni, a szett lelkészképzőről kimaradtaknak tovább tanítást kell biztosítani, evangelizációt kell végezni, mert a munkátlan gyülekezet halott gyülekezet. Tehát ezeket mind meg kellett valahogyan oldani, tehát ez egy sokfrontos, nagyon nehéz, nagyon küzdelmes időszak volt, de nagyon szép. Én is azt mondom, hogy az életem legszebb ideje volt, mert amekkorák voltak a nehézségek, akkorák voltak az Istennel szerzett tapasztalatuk lépésről lépésre, és olyan csodálatos volt a testvérek közötti összetartás. Ha engem valaki úgy összességében kérdez, hogy mi volt, akkor mindig azt mondom, egy Istentől indított ébredés volt, az volt. Én nem hagyom rágalmazni, ha én valahol megszólalhatok, mert az volt. Mert azt ember nem tudta volna létrehozni, ami a testvérek között volt. Nem kellett imaórát hirdetni, nem kellett noszoktatni. Jöttek össze, az emlékezetes időkben írja egy testvér, az egyik kezemben a fakadál, másik könyvben a Biblia, vagy egy White könyv is. És szóval hihetetlen buzgalom volt, és áldozatkészség a testvérekben országszerte. És nem ijedt meg senki az üldözésektől, egyáltalán nem. Annál nagyobb volt az összetartás. Azután, amit szeretnék egy pillanatra visszatérni, hogy lejárt az idő, ugye? Jó, azonnal igyekszem befejezni, nagyon, nagyon rövid perc, amire visszatérnék, hogy amikor a divíziónak ez a rossz hozzáállása volt még 75. december 21-én, a testvérek addig türelmesen vártak, csak küldték a leveleket az Uniónak, rengeteg levelet, hogy rendezni kell a problémákat, de amikor látták, hogy a divíziót félrevezették, ezt a gondolkodó testvérek mind látták, vagy megfélemlítették a hivatalban, akkor kezdték igazán bombázni levelekkel az Uniót, meg kérésekkel, hogy tessék rendezni a problémákat. És akkor kezdtek minket látogatni. Mi ének alatt mentünk a gyülekezetekbe, ének alatt elmentünk, nem akartuk, hogy bárki lázítással vádoljon, de nem azért, hogy ne csak ne vádoljon, hanem mi rettegtünk azért, hogy a közösséget valami sérelem érje. És emlékszem, hogy januárban indult meg az áradat, és az az érdekes, hogy pont az Alföldről, ahol egyikünk sem dolgozott, mind a hatan a Duna melléken dolgoztunk, és először ők jöttek, és édesanyám mindig emlegette, hogy 2 hétig takarítani se tudott otthon, mert reggeltől estig jöttek gyülekezeti küldöttségek. Emlékszem például kamutiakra jöttek, és azt mondták, hogy hóviharban jöttek Kamutról, a Békés megye Csücskéből, és azt mondták, hogy nincsen jogotok hallgatni az egyház mindenkié. Mondjátok meg őszintén, hogy mi történt, mert hogy itt nagy baj van, azt tudjuk. És egy idő után mi is feladtuk a hallgatást, mert azt mondtuk, hogy ezt nem tehetjük meg. De újra mondom, ezt is sokszor mondtuk, hogy jelentkezhetne az a testvér, akinek mi sugdostunk valamit a fülébe, vagy mi világosítottuk föl, hogy mi a baj. Ez teljesen tőlünk függetlenül történt. A testvérek maguktól indultak el, és akarták tudni, hogy mi van, mert ők is látták ugyanazokat a problémákat, látták a romlást. Jöttek aztán Dunántúlról, és mondták azt, hogy egy darabig megrendültünk a körlevelek tartalmán, de aztán azt mondtuk, hát ez nem igaz, ez túlhazudás. Meg mi az, hogy nyilvános körlevelekben rágalmazni embereket? Hát hogyha tényleg volna valami, azt nem így szokták csinálni. És akkor őket meg éppen a rágalomhadjárat nyitotta föl a szemüket, és látták, hogy itt valami nagyon nincs rendben, és akartak pontosan tudni, világosan tudni. És utána megint egy nagy ugrás, 84, mikor Wilson testvér jött Magyarországra, generál konferencia elnöke, és akkor megint megismétlődött az, hogy akkor 20 tagú bizottsággal tárgyalt órák hosszat, megismétlődött az, hogy szabályszerűen meghajolt előttünk a földig, és azt mondta, hogy bocsánatot kérek a magam nevében és az egész közösség nevében a generálkonferencián elnökeként azért, ami veletek történt. Elég tételez nektek, kérdezte. Aztán utána azt mondta, hogy én ilyen adventistákkal szeretném feljavítani a világközösséget, amilyenek ti vagytok. Azt mondta, hogy ha az Unió azzal vádolt titeket, hogy extrém az álláspontotok az ökumenikus kérdésbe, akkor extrém az enyém is, és extrém az egész világ közössége, mert pont úgy gondolkozom, mint ti. És ezután megint jött egy borzasztó élmény, közben ő tárgyalt az államegyházügyi hivatalban, amikor legközelebb találkoztunk vele, se magyarázat, se pardon, elénk tettek egy nyilatkozatot, ha aláírjátok, maradhattok a közösség tagja, ha nem maradhattok. Hangsúlyozta Wilson testvér, le van egyeztetve az Unióval és az Állami Egyházügyi Hivatallal, ezen változtatni nem lehet. És hozzátettem, megígértem az államtitkár úrnak, hogy addig nem hagyom el az országot, míg ezt az ügyet le nem zárom. 24 órátok van meggondolni, hogy aláírjátok, vagy nem írjátok. Hát azt az éjszakát se kívánom senkinek, éjjel 3-ig tárgyalt a kis bizottságunk a székelybe, bocsánat, az Ugligetben, akkor már állt az Ugliget, éjjel 3-ig tárgyaltunk, hogy mi legyen. Azt hittük, hogy az agyunk megbomlik, hát mi az egyházunkat szeretjük, mi semmi új egyházat nem akarunk, mi lesz itt. Tudtuk azt is, hogy a hatóságok is nyakunkba szakadnak, hát ezután végképp nem lehet azt mondani, hogy rendezés alatt az ügy, mert nincs többet rendezés alatt, ha így lezárja, és... Hát először már mindenki arra hajlott, hogy nem tudjuk, mi lesz, de írjuk alá, mert hát ez képtelenség, mi az egyházunkból ki nem kerülhetünk. És egyetlen mondat fordította meg az egészet, amikor talán Oszi bácsi volt, talán nem ő, nem emlékszem annyira, de valaki idézett egy mondatot Ellen White-tól, annak, hogy így szól az Úr, nem állhat fölötte az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És... akkor csak annyi kérdés volt, hogy aláírhatjuk ezt a nyilatkozatot, hogy megtagadjuk az Isten igéjét annélkül? Nem. Mert benne volt ilyen pont, hogy elismerjük, hogy az ökumenikus kérdést túlkompenzáltuk, és vállaljuk, hogy megnyugtatjuk azokat a gyülekezeteket, amelyeket mi felizgattunk. Továbbá, hogy az uniónak egyháztársnak feltétel nélkül engedelmeskedünk. Ezeket nem lehetett aláírni. És ezután ment tovább a dolog, de mivel az időm lejárt, tulajdonképpen itt abba kell hagynom, még talán egyetlen szó, még egy utolsó megrázó alkalom volt, amikor a keresztény advent közösség létrejöttéhez talán fontos ezt a pár percet még engedjétek meg nekem, jó? Hogy 90 illetve jött a rendszerváltás 89-ben, és akkor mi, ahogy még csak a szele fújt, még nem is történt meg a rendszerváltás, azon nyomban írtunk a világközösségnek, és kértük, hogy nincs már állami egyházügyi hivatal, nincs SZET, jöjjenek és rendezzék ezt az ügyet, és kértük név szerint Altlóne testvér jöjjön, aki a legigazságosabb volt ebben az ügyben. Teljesítették is a kérést, jöttek, és egy csodálatos tárgyalás volt. Született egy úgynevezett közös nyilatkozat, amiben aláírtuk, hogy egy éven belül egyesülünk. Hát úsztunk a boldogságtól. Hát most én csak egyetlen pontot idézek ebből, az első pont így kezdődött. Elismerjük, hogy testvéreink nagy csoportját bibliai ok nélkül és a szervezeti szabályok figyelmen kívül hagyásával zárták ki. Ezért javasoljuk az Unióbizottságnak és a Területi Bizottságnak, hogy az 518 személyt, akiket kizárták, rehabilitálják, és hivatalos tagságukat állítsák helyre egyenkénti szavazás nélkül. És aztán jött a többi. A második pont, hogy az ökumenikus kérdésbe tett helytelen nyilatkozatokat helyesbítse az Unió elnöke személy szerint, ez akkor Szigeti Jenő volt, és mert ugye ott volt egy konkrét lista, hogy melyek azok a hitelvileg elfogadhatatlan nyilatkozatok, hogy ezeket helyesbítsék, és így tovább. És aztán jött a döbbenet, hogy az Unióbizottság, noha aláírták ők is a nyilatkozatot, én csak azzal jelzem, hogy mi mennyire lelkesek voltunk, amikor hazamentem, és anyukám azt mondta, hogy na ne örüljetek korán, én még nem bízom abban, hogy ebből megoldás lesz, én nekem ez borzasztóan mondom, hogy mondhatsz ilyet, hát stb. De neki lett igaza, mert nem csak, hogy a gyülekezetekbe el se juttatták, az Unió gyülekezetekbe el se jutott ez a nyilatkozat, és az első perctől kezdve teljesen torzul és másképp értelmezték. Végül aztán azt tettük, hogy még itt sok mindent lehetne közben elmondani, de aztán az lett, hogy 90. januárjában akkor összehívtunk egy közös prédikátor és gyülekezeti vén értekezletet a Székelyberton utcában. Mi oda úgy mentünk el, hogy azt mondtuk, ha az Unióbizottság hiába írta alá, de minden pontot megtagad, és nem teljesít egyet se belőle a megbeszélés szerint, és nem világosítja föl, nem helyesbíti az eddigi dolgokat az Unió gyülekezeteiben, akkor lássuk, hogy szélesebb körben, gyülekezetvezetői szinten, prédikátor szinten lehet-e valamire menni. És Oszi bácsi fölkészült arra, hogy az egész ügyet bátran, egyenesen, világosan, tisztán elmondja. És csak azt tudom mondani nektek, hogy hallgattak, mint nyúl a fűbe. Egy prédikátor szólalt meg, aki azt mondta, hogy én nem értem ezt a rehabilitációt, de csinálom, ha kell. És hát azért nem értem, mert Jézus is kiűzte a kufárokat a templomból, és soha se rehabilitálta őket. Ilyen barátságos volt a helyzet. És senki, de mondom, ennél a durva dolognál sokkal jobban bántott bennünket a hallgatás. Mert előzőleg mindent mondtak, hogy szóljunk, mert közben volt a harangügy, ugye ez egy külön téma, és az Uniótól könyörögtek, mintha azt mondanák, nektek már van gyakorlatotok benne, emeljétek föl a szavatokat, mert ez már nekünk is sok, de hiába hangzott el, semmi. Végül kiléptek a harang című ökumenikus labból, ezt itt kihirdették, de olyan határozattal, hogy Szilvás József hozzátette, azért léptünk ki, ugyancsak egy szavazattal többen mondták azt, hogy lépjünk ki, mint hogy ne lépjünk ki, mert tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozzuk, mert bár minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek semmi sem tiszta. Tehát megértettük azt, hogy mi vagyunk a megfertőztetettek, akik mindent kifogásolunk, nekünk semmi nem tiszta, és hogy csak az erőtlenek miatt tették, hogy kiléptek, akkor világosan láttuk, hogy ökumenikus kérdésben semmi változás, stb. Akkor kerültünk abba a helyzetbe, hogy most mit. És így érkeztünk el 90 tavaszáig, amikor már ugye megtörtént a rendszerváltás, és nagyon nagy lelki küzdelem volt, amikor oda jutottunk, hogy nincsen más megoldás, mint hogy valamilyen módon legalizálni kell a gyülekezeteink létezését. És akkor volt egy csodálatos tapasztalatunk, ami a könyvbe sincs megírva, mert ez azért nem nyilvánosság elé való. Mikor jött a híre, hogy új vallásügyi törvény készül, akkor küldtünk be egy levelet az akkori igazságügyminisztériumba, és írtuk, hogy kérjük, hogy legyenek tekintettel erre meg erre, mert itt romuk vannak az előző rendszerből, és és hogy például ne tartsák fönn ezt a szabályt, hogy csak úgy lehet, valamelyik közösség legálisan akkor működhet, hogyha eltérő hitelveket produkál az eddig meglévő felekezetekhez képest. És kértük, hogy ne legyen ilyen, hogy elismerés, hanem csak nyilvántartásba vétel. És ez akármilyen hihetetlennek tűnik, behívtak bennünket a levélre, és azokkal a jogászokkal tárgyalhattunk, akik az új törvény megfogalmazásáért felelősek voltak. És mindent elfogadtak. Gyakorlatilag minden szempontunkat, csak azt az egyet nem, hogy nem lehet azonos név. Mert azt mondták, hát ezt nem lehet, jogilag nem lehet. Két mosópor nevének is különbözni kell. Ezt nem lehet átvinni, megszavaztatni. És akkor választottuk ezt a nevet, hogy keresztény advent közösség, benne legyen az advent, benne legyen, hogy csak közösség, és nem új egyházas, csak gyülekezetek szövetsége. És a nyilvántartásba vétel fogalmat is tőlünk vettek át. Mindent teljesítettek. És még kaptunk Kulcsár Kálmántól, az akkori igazságügyminisztertől egy köszönő levelet, hogy milyen sokat segítettünk az új törvény kialakításában. Akkor láttuk, hogy itt az Isten egyengeti az utat. Szóval azt mondtuk, itt most a jó Isten támogat, mert nem tudunk más tenni az adott helyzetben, és hát így jött létre a keresztény advent közösség, de itt abba hagyom. Nagyon fontosat kihagytam, de majd, ha szóba jön.